A gazdaságnak a nevelet végül is, a gazdaság ugye úgy hangzik egész pontosan, amíg, hogy Badnai, csak azért is. És ez egy kicsit, hát több fajta üzenet is bevacsomagol. Az egyik az egy fricska a környezetnek, meg ez a dafke csak azért is.
Ilyen dacos.
Dacos, igen. Hát igen, igen. Ezt csak így lehetett konokan fejjel ott falnak menve eddig eljuttatni, ahol eljutottunk, mert hogy mindenki azt mondta, hogy nem vagytok képesek. Tehát mások nagy menő borvidékeken kínlódnak, meg megszüntetik, beszüntetik a működésüket, eladják a területeket, miért pont ti nektek menne ez. Ezt nem tudjuk, hogy megy-e, illetve tudjuk, hogy megy. Az első borkóstolóink egyikén volt nálunk egy társaság, ahogy leültek, rögtön az egyik úr azzal kezdte, hogy na csak azért, hogy tudjad, minden borban kell, hogy legyen sztori, mert ha van a borban sztori, akkor ezt a bort el lehet adni. És még 9 hónap után is még a zavaros jobban ízlett, mint amit letisztult volt. Úgy döntöttünk egy bátor húzásról, hogy ezt így zavarosan fogjuk lepalackozni.
Minden palack bor történetet mesél a fogyasztójának. Rövidet vagy hosszút, mérehatót vagy vicceset. De egy biztos, csordultig vannak szenvedéllyel. Ha érdekel a borok, a borászatok világa, és kíváncsi vagy, hogyan lehet egy pohár bor nem csak az élvezet, hanem az önkifejezés eszköze is, akkor jó helyen jársz. Beszélgető partnereink borászok, üzletemberek és szakértők, akik mesélnek elkötelezettségről, necces helyzetekről, tippekről, szélszről, marketingről, kreatív gondolatokról, na meg persze műhelytitkokról is. Ez itt a Palackozott Mesék, Szüretlen Történetek, az Országos Portúra podcast sorozata Bence Szonyával.
Mai beszélgető partnerem Tamási András, a Badnai Csak Azért Is Bor és Ökogazdaság egyik társtulajdonosa, vagy ura, hogyha így is fogalmazhatok. Szervusz András, szeretettel köszöntelek. A mai adásban beszélgessünk egy picit a ti gazdaságotokról, a ti boraitokról, azoknak a történetéről, úgyhogy csapjunk is bele. Az első kérdésem az, hogy miért pont Badna, és hol van Badna?
Szervusz, Anya! Köszönöm szépen, ez egy fontos kérdés. Először is, hogy miért Vadna, és miért, hol van Vadna. Feleségünk Vadnán született, és onnan származott el gyakorlatilag azzal, hogy eljött egyetemre Budapestre. Ott ismerkedtünk meg, aztán 30 évet együtt Budapesten töltöttünk, de visszahúzott minket a szívünk. Egyrészt Macsit a szülőfalujába, engem pedig a vidékre. És el is döntöttük azt, hogy valamit a szoktam mondani, az életünk B oldalával kell kezdeni, ami mindenképpen a földdel kapcsolatos. És így adta magát, hogy nem egyeken Pest mellett próbálkozunk egy szőlőbirtokot létrehozni, ezt sokkal meg tudják csinálni, sokkal kisebb energia beforgatásával, ha nem megyünk a falura, ahova a család kötődik. És így döntöttük el a helyszínt. Tehát Vadna az Borsod megyében van, hogyha azt nézzük, a Kazincbarcikai járás, ha a földrajzilag nézzük a Bükk-hegységnek az északi, legészakibb nyúlványain.
Tehát akkor a Bükki borvidékről
A Bükki borvidékhez tartozunk valóban, de hogy egy kicsit még cifrázzuk, nem vagyunk Bükki borvidéki település, van egy lista, azon csak 22 település szerepel. Ez azért lényeges, mert akik nincsenek ezen a listán, azoknak minden pénzükön erős, minden beruházás csak a saját zsebükből tudnak megvalósítani, tehát nem kaphattunk támogatást, úgy indultunk el.
A ti indulásotok az a 2010-es évek elejére tehető, és hogyha jól tudom, akkor ti egy családi gazdaság vagytok, tehát abszolút családon belül szíveteket, lelketeket beletéve művelitek a gazdaságot, mind a bor ágazatát, mind pedig a gyümölcs, zöldség és minden más ökogazdaságot. De az én kérdésem az, hogy a bor is ökó, vagy csak a gazdaság része ökó?
Ez egy nagyon fontos kérdés, igen. A terveink szerint egyszer majd minden ökó lesz. Ketté kell választani, ezért is van a nevünkben, hogy bor, kötőjel és ökogazdaság. Minden, ami nem szőlő, az 16 óta át van állítva és a biokontroll által ellenőrzött, tehát az teljes mértékben ökó. Ez alatt a gyümölcsöket, a zöldségeket, ezeknek a termesztését kell érteni. A szőlőnek az átalakítása bióvá, az be van csípődve, de nem olyan könnyű dolog ezt véghez vinni valójában. Említetted, hogy a 10-es évek elejére datálódik a gazdaság. több nulla kilométer kül tekinthetünk. Tehát 2010-11-ben döntöttük el azt, hogy akkor Vadnán fogunk a földhöz vissza kapcsolódni, és hogy ez pedig szőlő lesz. 2012-13-ban kitakarítottunk egy 1/4 hektáros elvadult néhai szőlőterületet, amit a feleségem megörökölt a nagynénye után, de ez akácerdő volt. Úgyhogy ezt 12-13-ban kitakarítottuk, kiganéztük a tuskót, az összes galagonyát, a csipkét, a vadszedret, mindent, talaj átforgatás volt, alaptrágyázás volt, és 14-ben jutottunk el oda, hogy az első telepítést végre tudtuk hajtani. Mondom, ez csak 1/4 hektár volt, ott két fajtát telepítettünk. Chardonnay volt az első, és Pinot Noir. Ezek így egymás alá kerültek. 2014, tehát ez egyfajta nulla kilométer kő, az összes többi előtte volt, ez csak egy megelőző vagy előkészítő művelet. 14-től 18-ig volt egy következő szakasz, amikor még igazából nem voltunk mi működő gazdaság, mert a termékek, tehát a borok azok nem kerültek forgalomba. A 18-as termés volt az első, amikor eljutottunk oda, hogy már a népihez elvittük, bevizsgáltattuk, és így hivatalosan forgalmazhatóvá tettük a borokat. Ez nem azt jelenti, hogy hipermarketek polcaira szántuk, hiszen mi egy nagyon kicsi gazdaság voltunk és maradtunk, és még úgy is, hogy időközben azért nőtt a terület valamicskét, hanem azt céloztuk meg, hogy egyáltalán be tudjuk mutatni a borokat. Ugye ez még ugye 18-as évjárat volt az első, tehát 19-ben voltak készen ezek az első bortételek, és akkor úgy tűnt, hogy a gasztronómia fel fogja szippantani az összes borunkat, meg is ijedtünk, 4-5 szálloda meg étterem nagyon lelkesen befogadta az első tételeket. Aggódtunk, hogy nem lesz elég a bor, tehát többen mondták, hogy jó, fölteszik a borlapra, de az egy fél évig tartson ki, és nem mertünk tovább szélesíteni. Aztán 2020-ban jött a Covid, beborult a gasztronómia, beborult a hotel szakma, és akkor rá kellett, hogy ez egyedül nem működhet, ez az egy út, úgyhogy igyekeztünk a gasztronómia megtartása mellett valamelyest más irányba is nyitni, de még mindig csak kicsi mennyiségekkel, és nem a nagy boltláncokat megcélozva, hanem direkt értékesítéssel. Ez nyilván nagyon nehéz, úgyhogy egy kicsi falu, 600 lelkes faluban vagyunk, nem Budapest belvárosában, és onnan próbáltuk eladni úgy a borokat, hogy hát bemutattuk, bekóstoltattuk, néhány újonnan indult, vagy újraindított étterembe, újra vissza tudtunk kerülni, voltak, akiket elmosott a Covid, tehát ők megszűntek. És hát igyekszünk saját borkóstolókat is tartani, egyrészt ott helyszínen, másrészt itt a budapesti megtartott lakásunkban. Nem beszélve az országos bortúráról. Igyekszünk a bortúrának is rendezvényeket, illetve hát, hogy mindent ez programokat, borkóstoló programokat felajánlani, tehát, hogyha arra van jelentkező, akkor azt is szívesen. A lényeg tulajdonképpen az, hogy mi kicsik vagyunk, összesen most 1 hektáron, és akkor ugrottam egy kicsit, visszalépek, 14, volt az első telepítés, aztán vettünk területeket, 2016-ban újra telepítettünk, és 2020-ban befejeztük a telepítést. Ez a 20-as parcella, ez még nem fordult most termőre, de már mutatott ilyen szűs termés mennyisége. Úgyhogy ami igazából azt lehet mondani, a küldetésünk az az, hogy amennyire kicsik vagyunk, nem szeretnénk, nem is tudnánk nagy mennyiségben sem exportra termelni, sem az országban teljes lefedettségre törekedni. Van egy úgynevezett rövid ellátási lánc koncepció. Ez azt jelenti, hogy a termőhelyhez 40-50 kilométeres sugarú körben igyekezünk értékesíteni a termékeket, úgy a borokat, mint mondjuk a zöldséget, gyümölcsöt. Ebből kilóg persze Budapest. Budapestet nem nagyon lehet megkerülni, nem is szándékunk, tehát itt, ahol elő tudunk fordulni egy-két étteremben, vinotékában szívesen mutatjuk. Hiszen vannak olyanok, akik Pestől elkerülnek hozzánk, vagy így, vagy úgy kóstolóra, és aztán megkérdezik óvatatlan, hogy és Pesten hol lehet a borokhoz hozzájutni. Úgyhogy ez egy logikus döntés.
És akkor beszéljünk egy picit a borokról, mert hoztál palackokat, hogy meg tudjuk mutatni azoknak a hallgatóknak, akik egyébként néznek is minket, és térjünk át arra, hogy említetted, hogy a Chardonnay és a Pinot volt az első szőlőfajta, amit telepítettetek, de most már dolgoztok királyleánykával is, hogyha jól tudom, így van?
Igen.
És milyen más szőlőfajták fordulnak még elő nálatok?
Most arra ugye a teljes területet betelepítettük, összesen 7 szőlőfajtával dolgozunk, nagyjából mindegyik a 7-800 tőke fajtánként. A Chardonnayt és a Pinot Noirt előbb említettem, most mondtad, hogy királylányka, van még szürke barátunk, van még rajnai rizlingünk, Sauvignon Blancunk, és fekete lánykánk. Tehát 2 kék szőlőfajta van, 5 fehér.
Ha a palackokat tekintjük, akkor a címkéiről egy picit mesélj nekünk, kérlek, de föl is emelek egy tételt. Ugye itt a csak azért is, az nagybetűvel szerepel a nevetekből, és ezt mindenhol így tüntetitek föl. Mire utal a csak azért is?
Ez a gazdaságnak a neve lett végül is. A gazdaság ugye úgy hangzik egész pontosan a név, hogy Vadnai, csak azért is. És ez egy kicsit... Több fajta üzenet is be van csomagolva. Az egyik az egy fricska a környezetnek, meg ez a dafke csak azért is.
Egy ilyen dacos.
Dacos, igen. Hát milyen, igen. Ezt csak így lehetett konokan fejjel a falnak menve eddig eljuttatni, ahol eljutottunk, mert hogy mindenki azt mondta, hogy nem vagytok képesülek. Tehát mások nagy menő borvidékeken kínlódnak, beszüntetik a működésüket, eladják a területeket, miért pont ti nektek menne ez. Ezt nem tudjuk, hogy megy-e, illetve tudjuk, hogy megy. Hát olyan szinten, ahogyan megy, de ez pont az, ami minket előre visz, hogy ezt akkor is megcsináljuk. Mert beszeretük volna azt bizonyítani, igen, Vadna az egy nagyon jó szőlőtermőtáj, egyébként a Bükki borvidék is. Van egy ökotó pontérték, amivel minősítik az összes magyarországi helyrazi számot, hogy azon mennyire lehet, vagy nem lehet, mennyire javasolt borszőlőt telepíteni. És hát a Bükki borvidék majdnem a legmagasabb pontot kapja általánosságban. Egyről csak a Nagy Somló előz meg minket. A pontozásban része van az infrastruktúra kiépítésének, és amiben valljuk be, a Bükk nincs nagyon elől. Ez viszont pont veszteséget jelent. Mondhatnám, hogyha lenne aszfaltozva az utolsó 50 méter út a szőlő tábla elé, akkor lehet, hogy a Bükknek nagyobb pontértéke lenne, mint a Somlónak. Ezen belül nekünk Vadnán a Bükki átlaghoz képest majdnem ugyanannyi, kicsivel alatta van még a pontérték, de nem azért, mert a talaj vagy a tájolás nem lenne jó, hanem nálunk tényleg dzsungel viszonyok között kell kivergődni, kell vickélni a szőlőig.
És a másik dolog, ami a címkén szerepel, az pedig egy almafa, mint megtudtam. Ugye én ezt a történetet már hallottam, de kérlek, hogy meséld el nekünk, hogy a Batul almafa az milyen szerepet tölt be a ti életetekben.
Igen, ez egy létező, mai napig álló almafa, amit 2011-ben úgy történt, hogy felgyújtottak véletlenül. Hát a környéken már elég sok elgazdasodott néhai szőlőterület van, és hogy akkor még éppen a szőlőjét művelő idős úriember meccéskor barátjával egy másfél literes PET palack tartalmának elfogyasztása után úgy gondolta, hogy
ilyen jó buli lesz.
Mennek már hazafelé, de még gyorsan, így mondta, idézem, gyorsan még megművelem a szomszédok szőlőjét. És így jégő gyufát befricskázott. Hát ott aztán nagy tűz lett. Én éppen ott meccettem a szomszédban akkor már megvásárolt álló szőlőterületen, és hát a szél megfordult idővel. Tehát kiégette az összes a kolléga által nem kívánatosnak tekintett gazt, de aztán visszafordult, és a saját gyümölcsösét is megégette. Ez az almafa pedig a gyümölcsös alján, az út mentén, a senki földjén állt. Gyakorlatilag teljesen kiégett a közepe. Egy ilyen kis hélikus csavarodás mutatja, tehát olyan alakú a kérge, és valószínűleg emiatt nem borult el rögtön. Azóta ez még mindig él. Kijöttek a tűzoltók, lepisülték a fecskendővel úgy, ahogy elmentek, amire leértem, addigra ők már elporoszkáltak onnan, és még mindig parázott a fa. Úgyhogy nálam volt egy másfél literes szódás üveg, annak a tartalmával a parazsat tudott voltani. És ez a fa még mindig azóta él, a fele része, hogy a grafika is mutatja, már nem él, a másik fele az minden évben kihajt, és hoz még néhány tucat almát. Ez is egyfajta csak az értés, érzés, és ennek is része van abban, hogy miért lett a gazdaságunknak az a neve, hogy csak az értés. A címkék hátoldalán van egy versike, amit nekem volt szerencsém összeversleni. Ez le is írja azt, hogy mi az üzenet. Tehát tulajdonképpen ez az ars poetica, vagy ars viticola, ahogy tetszik, ars poetica viticolae, vagy elszőlő. Szőlős gazda, ars poetikája.
És hogyha a boroknak az elnevezéséről beszélgetünk, ugye én pont ehhez a batulalmafás történethez a borúra derű palackot fogtam meg, de mesélj kérlek arról, hogy hogyan születnek ezek az elnevezések, mert nagyon jó szavakkal játszottok, ami a borok nevét illeti, és igen, tehát hogy hogyan születnek ezek a elnevezések?
Szívesen beszélek erről. Ha megenged egy lépcsőt, vagy egy lépést félre lépek, és kicsit előbbről kezdem. Az első borkóstolóink egyikén volt nálunk egy társaság, ahogy leültek, rögtön az egyik úr azzal kezdte, hogy na csak azért, hogy tudjad, minden borban kell, hogy legyen sztori, mert ha van a borban sztori, akkor azt a bort el lehet adni.
Nálatok pedig bőven van sztori.
Nálunk van sztori a borban, úgyhogy minden egyes borfajtánknak, amelyiknek ugye külön készül a címkéje, külön fantázia neve van most már. 2020-ig még csak a fajtát jelöltük, hogy Chardonnay, meg Pinot Noir, és azóta jöttek ezek a saját tulajdon nevek. Ha már a borúra derűt említetted, ez egy Sauvignon Blanc, akkor ennek a sztoria röviden. Ez arról szól, hogy éppen 2020-ban úgy gondoltam, hogy mindig kevés a munkaerő, aki segít nekünk, alapvetően mi vagyunk a család, éve-hóban mondjuk zöld munkába alkalmi munkásokat beszoktunk hívni, és van az úgynevezett tetejelés, mi úgy hívjuk, hogy tetejelés, hát amikor a túllevő, túl magasra növő hajtásokat vissza kell vágni, hivatalos neve csonkázás, ezt az öregek annak idején Péter Pál napjához kötötték, tehát Péter Pál környékén azelőtt nem, azt követően le kell csonkázni. És hát mivel kevés a munkaerő, 2020-ban elég lassú volt a vegetáció, tehát néhány héttel később hajtott a szőlő. Úgy gondoltam, hogy Péter Pálkor nem fogunk tetejelni, hanem 2-3 héttel később. És ez jó gondolat volt, mindaddig, amíg az azt megelőző napokon fölmentem traktorra, hogy akkor még most gyorsan körnézek, meg permetezek, és hát igazság szerint nem tudtam a sorok közé menni, mert annyira magasan nőttek, hogy összekapaszkodtak a hajtások, egyik sor, meg a másik sor, és utána olyan súly volt rajtuk, hogy szépen össze is rogytak. Tehát a felső páros drótot lehúzták, a középső páros dróton ott megállapodtak, tehát olyan, mintha térdig toltam volna a gatyámon. Nem lehetett közé menni. Ezek után hát mit letraktoroztam a faluba. Hát a kocsma előtt két ilyen, még csak félig illuminált közmunkást berángattam az autóba, fölvittem őket, ők tartották az oszlopnál, én gyorsan tetejeltem, és akkor visszatekerték, visszadoltoztuk a helyére. De ez a része volt, amikor a Sauvignon Blanc kiborult. Én is kiborultam, de a szőlő főleg. Aztán nem sokkal később jött a szüret, még a szüret előtt úgy gondoltam, hogy na, akkor még egyszer nem kell csonkázni, de muszáj volt még egyszer, tehát nem tudtam megsporolni. Szumma-szumárom jó termésünk lett abban az évben, amikor bevitték és láttuk azt, hogy sokra, tehát mennyiségre is sok volt, minőségben is jól sikerült minden nehézség ellenére, akkor jól derültünk rajta. És akkor ezt összeálltuk, hogy a borúra jön a derű. Egy szóban ez egy kicsit furcsa, ugye magyarul nem így írják, nyelvhelyesség tekintetében, viszont így egy szóban ez egy kicsit üzenet, ha más nem, ez egy pozitív életigenlés is, hogy igen, lehet, hogy jön a ború, de aztán biztos, hogy ki fog derülni. Úgyhogy ezt is igyekszünk sugározni, hogy mindennek, akár a rossz dolgoknak is a vége az jó kimenetelő lehet.
És a Sauvignon Blanc minden évben megviccelt titeket? Iparít titeket a szokottból?
Nem. Nem, azóta azt nagyjából tudom, hogy a Sauvignon Blanc is, meg a fekete lányka is igényli ezt a bizonyos csonkázást, akár kétszer, néha háromszor is.
Oda kell rá figyelni.
Eddig ebből nem tudtunk még kijönni. Igen.
Menjünk tovább. Ugye a borúra derűt megbeszéltük, viszont van nektek polgárpukkasztó névre hallgató tétenetek is. Róla mit lehet tudni? Mitől polgárpukkasztó?
Igen, hát ő egy Chardonnay. 2020-ig ugye így neveztük, hogy Chardonnay. Aztán még a 2020-asnál kapott egy fantázia nevet, akkor az úgy indult, hogy különc. És miért különc egy Chardonnay? Azt még én nem mondtam, de mi nem dolgozunk már fahordóval, azt elengedtük, minden borunk acéltartályban erjed. És hát azért nem csak Magyarországon, de szerintem világszerte a Chardonnay termesztők, hát mondjuk 90 vagy 90 plusz százaléka úgy gondolja, hogy nagyon jól élik a Chardonnayhoz a fahordó, tehát testesíti, válasítja, öblösíti, mi meg nem teszünk hozzá. És ettől önmagában már különc volt az a Chardonnay. És ez így indult, hogy a 2021-es is, amit most a palacban van, ő is különc névre fog hallgatni, benne is volt már a nyomdában a címkerendelés, amikor egy bükki borvidéki borversenyre éppen beadtam a mintákat. Ez a bor, ez egy batonás tétel, ugye acéltartályban ilyen sem csinált még más, 9 hónapig fel volt kevergetve, hetente, két hetente. És úgy tapasztaltam, hogy a 9 hónap után még mindig a zavaros rész, hogyha a tartálynak van ugye, különböző magasságban több csapja. A felső csapnál már letisztult, lehetett látni, milyen íze van akkor, lehetett érezni, milyen íze van akkor, amikor már letisztul. A lenti csapon meg még, amikor zavaros. És még 9 hónap után is még a zavaros jobban ízlett, mint amit letisztult volt. Úgy döntöttünk egy bátor húzásról, hogy ezt 10 zavarosan fogjuk lepalackozni. Teljesen kiment a cukor belőle, tehát 1 gram maradó cukor, mellett egy száraz, csendes bor, de rá is van írva itt, hogy használat előtt felrázandó. Meg is teszem én most ezt. Nem sok seprő van benne, csak éppen annyi, hogy megmutassa, hogy ő nem tiszta.
Nem teljesen tiszta.
És amikor beadtam a bor mintát ugye a versenyre, mondtak, hogy te hülye vagy, hát ezt ki fogják dobni. Hát ez zavaros, mondom, jó, hát ez így lett bevizsgáltatva, így kapott forgalmi engedélyt, ez egy natúr bor. Végül kapott egy bronzérmet azok után, hogy hát be volt zsákolva, és nem kommentálták, hogy ez milyen bor. Aznap fogalmazódott meg bennem, hogy gyorsan kontaktáltam a nyomdát, a gyerekek, mikor lesz a nyomtatás, holnap. Szuper, akkor még van idő, hogy egy szót megváltoztassunk? És akkor így lett a különcből polgárpukkasztó. A bornak a kinézete, meg az egész sztori miatt.
Igen, az utóbbi években kezd tényleg divatossá válni, vagy hát így talán a fiatalabb generáció között is előszeretettel választanak most már olyan tételeket akár a polcról, ami nem teljesen tiszta, tehát hogy nem ilyen technológiai borként kerül forgalomba, hanem akár a petnátokat nézzük, vagy pedig bármilyen ilyen natúr eljárással készült borokat, úgyhogy abszolút ez egy bevállalós tétel. És hogyha tovább megyünk egy picit, akkor van még nálatok bíbornok is, ugye? Ő az egyik kedvenc tételetek?
Hát személyes kedvencünk is, ha úgy tetszik, de úgy tűnik, hogy a fogyasztóknak, a piacnak vált igazából kedvencévé, meg még a versenyeken a bírálóknak is. Ő egy Pinot Noir tétel, ő is acéltartályos, tehát az önmagában megint kakuk tojás egy kicsit. Hidegen erjesztjük, nekünk nincs meg hozzá a technológiánk. Ha már itt álltok, ugye megszokták különböztetni, hogy vannak a technoborászatok, ugye ahol a magas technológiával minden adottság megvan arra, hogy évárat különbségek nélkül ugyanazt a minőséget ki tudják hozni. Ezek tehát nemzetközi borászatok lehetnek, vagy nagybordóiak, újvilágiak. Magyarországon is persze vannak ilyenek. A másik sarokpont ez pedig a kézműves borászatok. Hát mi mindenképpen a kézművesek közé tartozunk, és igyekszünk a borainkat, amennyire lehet természet közeli állapotban megtartani. Egy része a borunknak kap szűrést, derítést is és szűrést is. Így kezdtük az elején, de mostanában évről évre egyre több tétellel kísérletezünk, próbálkozunk, hogy teljesen natúr bor legyen. Nem biztos, hogy ilyen zavaros, mint a polgárpukkasztó, de mindenképpen derítetlen és szűretlen, és például az a bíbornok is ilyen. Tehát ez egy nagyjából 2 hetet ázott a héján, ott terjedt ki. A Pinot Noir az egy olyan fajta, ami igazán nem erős színező, tehát a színező anyag az viszonylag kevésben, nevékony is a héja. És miután ugye két hét eltelt, akkor kipréseltük, egy acéltartályban hagytuk nyugodni, finom seprőn meglehetősen sokáig, mondjuk egy fél évig, és utána úgy derítés és szűrés nélkül, persze ülepítés után, egy kicsit ilyen hozzáadása mellett palackoztuk le.
Hogyan születnek ezek a nevek? Ugye mondtad, hogy mindegyik mögött van egy sztori, de hát azért a családi kupaktanács csak összeül ilyenkor, hogy na, hogyha van egy új tételetek, akkor ő milyen nevet viseljen. És akár azt is megkockáztatom, hogy mondjuk egy jó pufa sör mellett ötleteltek erről, nem pedig borok mellett. Milyennek a szeánsza, hogy hogyan választotok nevet egy-egy bornak?
Hát ez egy jó pont megint. Marci, a feleségem, ő ezt a poézis részét nagy mértékben rám bízza. Tehát, hogyha nekem kipattam valami, akkor legyen ez egy pohár sör, mondjuk inkább korsó. Kézműves söröket szívesen kóstolgatunk, néha az is ad ötletet, és akkor megszavazza, vagy nem szavazza meg. De hogy gondolkozom, szerintem mindent megszavazta.
És volt olyan, hogy vendég adott ötletet? Tehát, hogy ugye beszéltünk arról, hogy kell sztori a borok mögé, és hogy sokan járnak azért hozzátok bort kóstolni. Uh-huh. Nagyon elégedettek a tételekkel, szeretik a boraitokat, hogy van-e olyan, amikor a szikra az akár egy vendégtől, vagy egy borkedvelőtől származik?
Lehetne. Én nem emlékszem most egy hirtelen vissza, hogy volt konkrétan ilyen esemény, hogy ott kaptam a szikrát, de elképzelhető. Talán megemlíteném itt a Rajnai Rizlingüket, ami János Áldás névre hallgat. Ez nem az én ötletem volt, ezt én loptam. Igazából ott a környékünkön, lehet, hogy más vidékeken is ez ismerős, hogy ha pincébe a gazda meghív néhány embert, ugye akkor elkezdenek ott hörpintgetni, poharazgatni, és nem vagyunk olyan bunkó, hogy azt mondjuk, hogy húzzatok a fenébe, menjetek haza, hogyha már vége van a bulinak. Ennél disztingváltabb, finomabban cizellált módon tudatja a gazda, hogyha már itt az idő menni, akkor azt mondja, hogy na, ugyan most már ígyük meg a János áldást. Ez azt jelenti, hogy az utolsó pohárbor következik. Mint a last call. Igen, hát lehet. Többféleképpen. Tehát ez nálunk a fehér borsónak az utolsó tétele, legnagyobb testű, és hát ha már kérdezed, rajnerizni nagyon kevés van Magyarországon. Én nagyon kedvelem a fajtát, úgyhogy ez egy ilyen kiemelt hely. Ezzel, hogy a János áldás nevet kapta, ezzel is azt próbáltam pontozni, hogy na, akkor itt van a vége a sornak. Lehet újra kezdeni, persze, és hogyha csak a fehérborokról beszélünk, akkor tényleg ez a vége. Aztán vannak egyéb lehetőségek nyilván, hogyha rozéval, vagy itt most éppen egy narancsbor van a kezemben, vagy vörösökkel folytatjuk.
Ha már említetted a narancsbort, akkor tegyünk itt egy pici kitérőt. Mi az a narancsbor?
Nagyon sokan összezavarodnak ettől, azt hiszik, hogy narancsból készül. Nem is annyira szerencsés ez a magyarországi névválasztás. A színére utal igazából, tehát egy fehér bort kell elképzelni, amit vörösbor technológiával készítenek, tehát rajta hagyják a héján kiforni. Fehér szőlő között van különbség, azt szerint, hogy milyen a színe a héjának. A leglátványosabb narancsbort nyilván olyan fehér szőlőből lehet készíteni, aminek a héja nem zöld, hanem valamilyen módon színes. Ugye ilyen a szürkebarát, aminek egy kicsit ilyen szürke és döglött rózsaszínes a héj színe. Hasonló még a Tramini, ők ketten lógnak így ki az erősebb szín felé. Nekünk könnyű volt, hogy ez egy szürkebarát, 100% szürkebarát. Ez 29 napig gázott a héján, ott ment végbe az erjedés, tehát az 4 hét, nő 4 hét, ez pont egy holtciklus. És na, innen jött a neve. Alunáció az a holt hónapot jelenti, úgyhogy hát jobbat nem találtam ki, ez innen jött, de adta magát, hogy tök véletlen, addig nem nyújtunk hozzá, kevergettük, míg újra ugye fölúszott a héj, aztán amikor úgy nevezik, hogy átfordult, amikor már az új bor tükröződött a tetején és lefele süllyedt, az lehet látni, hogy ugye már nincs szén-dioxid felerődés. Na, az volt a nap, ami a 29. napon történt meg, tehát egy hónap forduló elteltével vettük le a tételt, és préseltük ki.
Egy picit elkanyarodva a boroktól, ugye az elején mesélted a beszélgetésnek, hogy az egyetemi években fogalmazódott meg bennetek, hogy vissza kéne nyúlni egy picit a vidékhez, és hogy tulajdonképpen ott képzelitek el a mindennapjaitokat. azt áruljuk el a hallgatóságnak, hogy ti Marcsival vegyészmérnökök vagytok, ugye? Jól tudom. Az én fejemben itt van egy pici kavarodás most már annak fényében, hogy elmondtad, hogy ti tényleg próbáltok mindent természetközeli módon előállítani, nagyon odafigyeltek arra, hogy ez inkább a biovonalat képviselje. Mégis az én fejemben az van, hogy a vegyészmérnökök ugye valami újat alkotnak, valami hozzáadásával, és hogy ebből valami még szuperebb jön ki a végén, hogy ezt a kettőséget nekem egy picit fel tudod oldani, hogy előnyötökre válik az, hogy nektek van egy ilyen képesítésetek, és vegyészmérnökként operáltok, vagy ezt teljesen elhagyjátok, és a megérzéseitekre és a tapasztalatokra hagyatkoztok.
Most arra azt mondhatom, hogy teljes mértékben elhagyjuk, de az ide vezető úton ez mindenképpen előny volt. Egyrészt van egyfajta szakmai érdeklődés nyilvánvaló, tehát az, hogyha mondjuk, nem szeretek nagyon belemenni, de mondjuk ha titrálni kell valamit, meg kell alapítani valaminek mondjuk a savtartalmát ennek a bornak, vagy a szabadként tartalmát, ahhoz mi nem úgy állunk hozzá, hogy ez valami nagyon tabu, hanem tudjuk, hogy ez egy egyszerű, mondjuk egy savbázis titrálás. Ilyen alapok vannak, aztán mikrobiológia. Feleségem konkrétan élelmiszervegyészmérnök. Én könnyűipari szakon végeztem, textil, bőr, papíripar, és már polimerkémiák, meg textilkémiából doktoráltam, ez nem lényeges ebből a szempontból, viszont az igen, hogy magas szinten művelve a kémiát, meg a kémiai tudományokat, arra rá lehet jönni, hogy mi a rizikó. Tehát mi az, amit nem szívesen kockáztatnak, például amikor kért a borkén. Tehát, hogyha a mikrobiológiai folyamatokkal valamelyest tisztában vagyunk, akkor azt látjuk, hogy mi mindent okozhat az, hogyha nincsen a bor lekémezve. Most az, hogy milyen mennyiségűként teszünk, ez nagyon nagy kérdés. Egy minimális kéntartalomra én eddig mindent ételnél gondoltam, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk 20 mg, 30 mg, per liter szabad kén. Ez minimális. Tehát ez mindennek alatta van. Bármilyen, hogyha megveszel egy doboz borként a gazdaboltban, arra az van író, hogy közepes, meg erős, meg enyhe kénezés, és az enyhe kénezés is ennek az ötszöröse vagy hatszorosa. Ők meg szeretnék eladni a borként nyilván. De ha nagyobb a borkén mennyiség, akkor az fejfájós bort eredményez. Ezt tapasztaljuk a mi borunktól. Nem szokott az embernek a feje fájni. Lehet, hogy a lába ellágyult tőle, de a fején nem lesz beteg. Egyébként igen, tehát szőlőszborász végzettséget is megszereztem azért, mert hogy kellett, tehát ahhoz, hogy egy borászati üzemet manapság el lehessen indítani, akkor ahhoz egy ilyen szakmai tudás is kell, még az sem volt elég, hogy Marcsi élelmiszervegyész. És azt láttuk, hát el kellett különböző gyakorlatokra menni az elméleten túl, hogy a technoborászatok hogy működnek. Az teljesen jó, az egy irányultság a borász szakmának. Viszont azt látom, hogy nekünk az adottságaink sem olyanok, hogy ebbe az irányba akarjunk kilépni, másrészt meg ennek az árnyoldalát, igyekszem óvatosan fogalmazni, az árnyoldalát is láttuk, tehát amikor meg van nyúzva a bor azért, hogy az megfeleljen az elvárásnak, az korrekt üzleti cél lehet, de mi nem ebbe álltunk bele, mondom, nem is tudnánk, nincs ilyen berendezésünk. Ugyanakkor hozzá kell tenni az, hogy gépészetileg fel vagyunk vértezve, tehát nekünk van egy 9 hektós membránpirésünk, amivel minimális nyomás mellett többször meglazítva, átforgatva kíméletesen fel tudjuk dolgozni, ki tudjuk nyerni a mustot. Onnantól egyszerűen egy szivattyúval átjuttatjuk a tartályba, a tartályban nyugszik addig, amíg úgy gondoljuk, hogy nyugodjék, utána eldöntjük, hogy derítjük, szűrjük, vagy nem, és utána le tudjuk palackozni, van egy 4 fejes palack töltőnk, van egy kis csavarzáró gépünk, itt a többségen lehet látni, hogy ezek már csavarzáróval készülnek, nem azért, mert ezt szerettük volna, de a Covid alatt annyira nem lehetett hozzájutni sem a palackokhoz, sem pedig a jó minőségű dugóhoz, hogy el kellett mozdulni ebbe az irányba. Nem tudom, mennyire válaszoltam meg a kérdést.
Jaj, teljesen, teljesen. Feloldottad az én fejemben lévő kis csavart, hogy akkor tulajdonképpen ez az előny, tehát hogy abszolút tudjátok ezt a tudást alkalmazni. A beszélgetés zárásaként pedig, ha már a címkékről beszélgettünk, és arról, hogy mi van a címkéken, te amikor kóstolsz, vagy akár bemész valahova, nem tudom, hogy ez hogyan történik a borászok között, hogy csak egymás borait kóstoljátok, vagy pedig előfordul az is, hogy mondjuk egy akár egy áruházláncban, egy borbárban, vagy egy borszaküzletben mondjuk lenne ez egy tételt a polcról. Előfordul ilyen?
Persze. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ilyen soha.
Szoktál címke alapján dönteni? Tehát, hogy úgy, hogy mondjuk megragadja a szemedet mondjuk egy nagyon szép címke, és akkor jó lesz, leveszed a polcra.
Azt hiszem, sejtem, mire akarunk itt kiukadni. Szerintem a borfogyasztók 80%-a, akik nem szakmai fogyasztók, azok a címke alapján döntést hoznak. Az én szememet is megfogja az, hogyha látok egy nagyon plikfangos címkét, odalépek, megemelem, megnézem, aztán vagy leteszem a kosárba, vagy visszateszem a polcra, nálam ez nem döntő tényező. Én sokkal inkább a fajtára vagyok kíváncsi. Tehát lehet egy csini-vini, de egy olyan stílusú bor vagy borfajta, ami engem annyira nem fog meg, akkor azt inkább visszateszem. Ugyanakkor, hogyha egy nem annyira szerencsés kivitelezési címke, de egy olyan tétel van benne, ami engem érdekel, akkor azt inkább hazaviszem.
És akkor itt már bejön az a kérdés, hogy honnan tudja egy borkedvelő eldönteni azt, hogy őt milyen tételek, vagy milyen szőlőfajták izgatják, vagy mi az, ami az ő stílusa, ehhez milyen tanácsot tudsz adni? Tehát aki mondjuk teljesen kezdő, bemegy egy borbárba, vagy bemegy akár egy áruházláncba, és ott áll egy nagy polc előtt, akkor ő mi alapján válaszol, ha nem a külcsíny alapján?
Igen, hát az idő során voltak tendencia váltások. Amikor én fiatal voltam, ezért most vagyok 60 éves, de ez nem tegnap volt, akkor a nyalós édes borokkal kezdték az emberek a borfogyasztást. Lebrői hárslevelű, félédes szürke barát, ilyenek mentek, amikor én ilyen hamvas 10 éves voltam. Nyilván úgy értem, hogy 18 pluszos. Mostanában talán ez annyira nem trendi, ahogyan én ezt tapasztalom, mostanában beszálló borként az illatos fehér, száraz fehér borokkal szoktak a fiatalok először megbarátkozni, ami jó is így. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen fajta, nincs a neveket, egy írsai, egy cserszegi fűszeres, ezek népszerűek Magyarországon, a Tramini az kevéssé érhető el, vagy mondjuk a királylányka, ezek a nagyon könnyed, behízelgő, viszonylag alacsony savtartalmú, kedves borok. Nálunk a szortimentben a királylányka, az most éppen nem hoztam el van dugva, mert van a szürke baráttal házasítva, az egy eminenciás nevű házasításunk. Az például egy nagyon jó ilyen kezdő bor, nagyon szép virágillatot mutat, hogy elcsábítja az embert, hogyha ha nem ismeri ki magát a borok világában, ez egy nagyon jó, könnyű kezdőbor, vagy a másik képességgel az a birtokos eset, ami nagy fehér házasítás, mindez ötféle fehér szőlőnkből van benne valamennyi. Ez a legalacsonyabb savtartalmú borunk, még éppen száraz, 4 gram körül maradék cukor van benne, ez is spontán erjedt. Ez a sorunk elején van, tehát hogyha mondjuk borfesztiválon oda jön hozzánk egy fiatal, vagy fiatalok, és bizonytalanok, akkor ezt szoktuk ajánlani, megkóstolják, és az esetek többségében azt mondják, hogy hát ez jó.
Jöhet és akkor, a többi is.
Igen, akkor utána újra szokták kóstolni. Ezzel el is megy a nap.
Köszönöm szépen, András, a beszélgetést. Örülök, hogy itt voltál nálunk, és nem tudom másra bíztatni a hallgatókat, mint hogy menjenek el hozzátok, kóstolják meg a csodaboraitokat, és vagy akár, hogyha egy étteremben látják a borlapon a vadnai nevet, akkor csak azért is azt választák és kóstolják meg.
Köszönöm szépen. Nagyon kedves, hogy invitálod a hallgatóságot arra, hogy jöjjenek hozzánk. Igen, Vadnán is, Budapesten a 6. kerületi lakásunkban is tudunk igény szerint kóstolókat tartani, és vannak is ilyen, épp nemrég volt egy ilyen fiatal egyetemista csapat, akik nagyon jól érezték magukat nálunk. Ezen kívül azt még azért elmondanám szintén zárszóként, hogy utolsó simításokat végezzük az üzem feletti vendégszobákon, tehát ez 4 szobát, nagyjából 11 fő alvási lehetőségét jelenti, hogyha mondjuk ebben az évben, bízom benne, évközepe tájékán, már be tudjuk bútorozni őket, úgyhogy akár meg is lehet szállni majd nálunk.
Nagyon Nagyon szuper. Azért ez egy fontos információ, mert tényleg mondjuk akárha Budapestről menjünk, vagy az ország más részéről, azért egy borkóstoló után jól jön, hogyha valahol állóra tudjuk hajtani a fejünket, és másnap folytathatjuk a túrát. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm. A beszélgetés helyszínét a Feel the Wine Box biztosította. Hallgass bele a következő részbe. Alapvetően fogyasztói szemmel nézve. És akkor már biztos, hogy nem igaz az tétel, hogy akkor mindig jó. Azt hiszem, hogy ha hiába nagyon jó egyébként az a bor, de mondjuk nem a te stílusod, akkor nem leszel vele elégedett, főleg, hogyha az árát is hozzá.
Tehát címke, palack, súlya, egy palackot könnyen adni, de vagy a másik elvédre. És amikor kóstoltunk, és tőle hozzáadtuk az árakat, akkor nálunk az jött ki, hogy a portugál borok árérték nagyok. Verik a többieket. Nem annyira ismertek, mint a franciák, mint a spanyolok, viszont technológiailag már ugyanott vannak.
A műsort az Országos Portúra készítette.